Közgazdász diplomával, munka mellett klasszikus amatőr sportolóként szeretne Párizsban olimpiát nyerni a 24 éves sportlövő Pekler Zalán, aki tavaly letarolta Európát, mert hogy az Európa játékokon 4 aranyérmével a legeredményesebb magyar versenyző lett. Beszélni fog arról, hogy vajon kezdőként hogy sikerült neki 6 méterről szétlőni egy kukorica szemet, azt is elmeséli majd, hogy sérül-e a fülük a sok-sok zajtól ebben a sportágban, vagy van-e célzó víz. Úgyhogy ez a mostani kirándulás Pekler Zalánnal itt a Nemzeti Lőtéren egy nagyon izgalmas lesz a Csisztus Podcastban. Szia Zalán! Szia. Köszönöm szépen, hogy vendégül látsz itt tulajdonképpen a Nemzeti Lőtéren. Milyen gyakran vagy itt amúgy egyébként?
Ez nagyon változó, igazából azon múlik, hogy a felkészülésnek melyik szakaszában vagyok éppen. Most egy Európa-bajnokságon vagyok túl, úgyhogy igazából most nem olyan gyakori látogatója vagyok a lőtérnek, de azért ilyenkor is egy heti egyszer-kétszer nyilván itt vagyok, hogy a formám azért ne vesszen el. Én 2009-ben kerültem le először a komáromi lőtérre, és akkor egy múzeumpincében működött ugye a szakosztályunk, ami hát... Amint beléptél az ajtón, ugye az átható penészszag csapott meg első benyomásként.
Kellemes, vonzó, gyerekvonzó.
Kicsit akkor így hátra is hőköltem, mert ugye akkor én már úsztam, fociztam, és akkor azokban a sportokban olyan körülményekhez szokott hozzá az ember, hogy tényleg minden tiszta és gyönyörű. És akkor hát leértem a lőtérre, hogy kicsit újdonság élmény volt, de ugye annyira magával ragadott engem ez a sport, hogy igazából a penészszag és a szegény körülmények sem zavartak egy percig sem, de aztán azóta Komárom meg annyit fejlődött a lövészetben, hogy nekünk van igazából az országon szinte a legjobb lőterünk jelenleg. Mm-hmm. Nekünk volt az első fedett pályás 50-es lőterünk egyáltalán Magyarországon, úgyhogy Komárom is rengeteget fejlődött, meg hát az én tűrőképességem is azért.
Igen, hát az fontos minden szempontból. De azért bekövetkezhetett volna az is, hogy Pekler Zalán most éppen a magyar labdarúgó válogatottal készül például a németországi EB-re?
Jó lett volna. Egyébként nagyon sokáig kettős életet éltem így a két sportban, és olyan 13-14 éves lehettem, amikor hát el kell döntenem azt, hogy na akkor melyik sportban is képzelem el magam.
Párhuzamosan csináltad? 9 évesen kezdtél ugye a magyar
tudom. Igen, 5 évig ott párhuzamosan mentek kettő.
Az szép terhelés, hallod, de nem semmi.
És ugye olyan 13 éves már voltam, amikor megnyertem az első serdülő országos bajnokságomat sportlövészetben, akkor viszont MB2-ben fociztam, úgyhogy jött a döntés, hogy akkor most mi legyen, hogyan tovább. Aha. Fociban nem voltam annyira tehetséges, nem voltam rossz, de a sportlövészetet szerettem és jó is voltam. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy a stoplis cipő az felkerül szépen a szögre, és akkor marad nekem a puska.
Igen, igen. Hát nem vagyok benne biztos, hogy az anyagiak szempontjából jó döntés hoztam, de majd erre kitérünk. De hogy van az, hogy az ember gyakorlatilag kezébe kap valamilyen lövőszerszámot, hogy ilyen szépen fogalmazzak, és 6 méterről elő egy kukorica szemet? Ez komoly?
Innen indultunk, igen, de hát... Olyan srác voltam, hogy kim voltam a nagyszüleimnél Csémen, és adtak nekem nagyjából Csémen. Ez egy kis falu Komárom mellett. És nem tudom, hogy reggel 8-kor adtak nekem egy Szlávia légpuskát, meg 500 darab lőszert, és akkor szinte délutánra az már el is fogyott, mert én szétlőttem mindent a kertbe, és indult először a sörös kupakokkal, és akkor emelni kellett szép lassan a tétet, mert ugye egyre jobbá váltam. És tényleg az utolsó momentum az volt, hogy már a kukorica szemet is le tudtam lőni. Egyébként ez szinte ilyen csodával határos, mert azzal a rossz puskával szerintem még most is nagyon meggyűlne a bajom, hogy lelőjem azt a kukorica szemet, de ezt akkor is, meg most is egyfajta jelként tekintek erre a dologra.
Azt akarom mondani, akkor azért kijelölted magadnak az utadat, illetve a sportágad megtalált viszonylag hamar, nem?
Mondhatni, igen. Tehát mondom, ez szinte csodálva határos dolog, és akkor elkezdtem.
Szóval lehet erre születni, erre a műfajra? Van olyan, hogy valaki sportlövő zseninek születik?
Úgy gondolom, hogy azért nem lehet ezt mondani, hogy lehet erre születni, de nyilván vannak olyan emberek, akiknek félig meddig már ki van kövezve az útjuk, hiszen sokak ugye sportlövő családban nőnek fel, a társaim közül is sokan így vannak, hogy anya és apa ugye sportlövő volt, úgyhogy nekik azért könnyebb, meg hamarabb is megismerkednek a lőttérrel és annak a mi voltjával. Nekem ez nem volt így, nálam senki nem űzte ezt a sportágat, hanem én szép magam.
Csak előtted a kukorica szemet.
Én szép magam jártam ki ezt az utat, és örülök is neki, hogy így tényleg 9 éves koromtól kezdve ez már elkísér engem. Ugye ez a légpuskám, ami az egyik olimpiai versenyszámom.
Ez a légpuskád, ugye?
Igen, és egyébként azért, hát az ember így nem mondaná azt, hogy ez egy légpuska, mert elég komoly fegyvernek tűnik, de igen, és ugye sűrített levegővel működik, ez a palack adja a levegőt neki, és akkor Aha. Ezzel lövünk ugye a 10 méteres versenyszámra. De nyugodtan fog meg, mert azért van kemény súlya is, ez 5,5 kiló.
Az hagyja, hogy súlya van, de szerintem olyan masszívan kell tartani, abszolút, gyakorlatilag rezzenéstelenül.
Igen, és ugye a 10-es az nagyjából egy 1/10 milliméter átmérőjű kis pötty 10 méteren.
1/10 milliméter? Tehát a milliméternek az 1/10.
Tehát szabad szemmel is, hogyha előttünk van a lőlap, akkor nagyon nehéz megmondani, hogy ez a kis pötty hol is van, de nyilván ott látjuk azért, aha, de nagyon pici. És azért egy jó sportlövőnek az 60-ból 60-szor el kell találni egy versenyen, hogy egyáltalán labdába rúgjon a világ élvonalába.
60-ból 60-szor. Azt a mindenit. Most mennyi pénzt fogok a kezdeni?
Hát ezt kérlek szépen.
Mert nem a pénz érdekel, hanem nyilván a légpuskának az értéke, és hát ez egy nagyon komoly felszerelésnek. Hát
amikor ez a fegyver kijött a piacra, akkor ilyen 4000 euró körül volt, most már szerintem ilyen 3500 euróért ezt meg lehet venni, jó drága, de hál' Istennek engem ugye a Walter támogat, uh-huh, úgyhogy én szerencsére ezt a puskát kaptam.
Köszi, szóval ez azért nem annyira piskót a történet ezt itt tartani. Na most, egy kicsit még segíts, uh-huh, mielőtt majd persze átöltözni, mert ez is egy külön izgalom tárgya, hogy is fogsz kinézni, és mit viselsz, azon kívül, hogy ezt nyilván a vállalod. Tehát ez megy, gondolom, ide, ugye?
Ez például ez a jobb kezemben van.
Ja, az a jobb kezemben.
Ezt fogom, és ez a váltámasz az kerül be ugye ide a jobb vállamba. Uh-huh. De ez majd akkor lesz nyilván nagyon szemléletes, hogyha már a lövészsába jövök, és akkor meg is mutatom ugye a testhelyzetet. Az arcomat ide fogom ugye rátenni, uh-huh, erre a pofadékra, és ugye ebbe az irányzékba nézek bele, és ezen a karikán keresztül kell látni azt a karikát. Annyit tudni kell, hogy nagyítást nem használunk.
Ezt akartam kérdezni, mondom, ebben biztos van valami nagyító, ugye?
Igen, és nincs. De ugye főleg itt 10 méterre még nem is annyira durva, de aha, 50 méterre is ugye nagyítás nélkül lövünk. Úgyhogy...
És ugyanígy? Ezzel?
Nem, egy másik fegyverrel, viszont egyébként a célzó berendezések azok ugyanazok. Tehát ezt a nézőkét rá lehetne rakni az 50 méteres fegyveremre, és akkor is tudnék vele lőni.
Na jó, de a célzó vízzel könnyű.
Szokták mondani.
Nincs
igen,
már,
igen,
ugye?
Nincs, nem szabad. De egyébként nem is segítene szerintem, mert annyira élesnek kell lenni előállásban, hogy ez csak tompítaná az embert.
Szóval inkább tompítja, mint sem, vagy azt gondolták régen, ugye, hogy egy kicsit ez lenyugtatja az embert, ez izgalom alább, hogy...
Megnyugszik az ember, de azért manapság már nem engedheted meg magadnak azt, hogy egy 105 mm-rel is kevésbé legyél pontos előállásban. Régen ugye alapkörre lőttek, ott csak elég volt 10-es lőni, jelenleg pedig már 10,9-et kell lőni, ami a mértani közepe a lőlapnak, úgyhogy már azok a kis tizedek is számítanak, és nem elég, hogyha csak nyugodt vagy itt, nagyon fókuszál.
Maga a mérés az digitalizált? Mert azt mondtad, hogy szabad szemmel is lehet látni a különbséget.
Digitális lőlapokra lövünk, ugye itt lehet is látni azt a zöld dobozt, uh-huh, és a zöld dobozban van benne a fekete lőlapunk, és ugye amint ellövöd a lövést, akkor a monitoron már látod is, hogy milyen találatot értél el, és minden nagy versenyen ezt a SIUS berendezést használjuk az olimpián és uh-huh, világbajnokságon, és szerencsére itt is ez van.
Akkor nekem nem nagyon remeg a kezed, ugye?
Hát mondhatni
nem. Nem nagyon remeghet a kezed semmilyen szempontból. Nagyon izgalmas ez az egész dolog, és annyira keveset tudunk róla valójában, és azért is fogyunk itt, hogy egy picit jobban megismerjük ezt a sportágat, mert amikor ugye arról beszéltünk, hogy megtalált a sportág magának, annyit gondolkodtam azon, hogy igazából mi tesz valakit jó sportlövővé? Tehát mik azok az erények, képességek, azon túlmenően, hogy kiderült, hogy azért így játék volt, már ott is viszonylag jól céloztál, de mi kell még hozzá?
Ugye először, amikor letévedtem ugye a lőtér, akkor a Kisvárda Istvánnal találkoztam a nevelőedzőmmel, és ő azt mondta, egyébként egy nagyon kicsi srác voltam, vékony is voltam, de azért erős voltam, mert úsztam, fociztam, és akkor ő rám nézett, és azt mondta, hogy hát ez a kisgyerek el se fogja bírni a puskát, és akkor...
Nem, egyébként így alapvetően értem is, hogy
igen,
mondta.
De én olyan típus voltam, hogy akkor is már csak azért is megmutatom, hogy én igenis elbírom, és akkor tényleg el is bírtam, és szerintem, amikor elkezdi az ember, kell egy kis alapfizikum hozzá, hogy tényleg ezt a kemény terhelést azért bírja, és szerintem az évek során pedig az ember maga megtanulja azokat az erényeket, amik pedig egy jó sportlövő őt tesz neki, tehát a fókuszáltságot, a nagyon apró, sok mindenből áll össze.
Ez egy ilyen befelé forduló műfaj?
Nagyon.
Itt nem a hangoskodóké, meg nem a látványosan, hogy mondjam, magukat reklámozóké ez
nem,
a műfaj,
abszolút,
ugye?
Én is egy nagyon erős és nagy karakterfejlődésen mentem át, hogyha ezt lehet így mondani. Én is teljesen más ember lettem azáltal, hogy sportlövő vagyok. nagyon monoton.
Erényedre?
Szerintem igen, tehát tudom a sportlövészetben megszerzett erényeket a magánéletemben is kamatoztatni. Uh-huh. Például közgazdászként diplomáztam már 1-2 évvel ezelőtt, és szerintem ez is azért ment, hát mondhatni könnyebben, mert amikor én leülök tanulni, akkor másfél órán keresztül én ki tudok zárni minden apró tényezőt, és csak egy dologra fókuszálok, és ez pedig a sportlövészetből tanultam meg.
Fiaimhoz jöhetne egy kis oktatásra, jó? Ezt majd megbeszéljük kamerán kívül. Visszatérjük egy picit a fizikumára az embernek. Hát egy teljesen szép, egészséges férfi ember lett belőled, ebből a viszonylag, ahogy mondod, nyüzsögőből. Itt azért, tehát ezek a nyak, váll, hát, lapocka, ez az izomzat, ez extrán megerősödik, vagy a tartó mozdulatra erősödik meg jobban? Tehát gondolom, hogy ezek begörcsöltek eleinte, meg iszonyatos fájdalmak voltak, amik az ember hozzászokott fizikailag ehhez, nem?
Alapvetően a sportunk a hátunkat terheli meg, ugye most puskásként beszélek, uh-huh. Nyilván a pisztoly és a koronglövészet az teljesen más, de a puskás lövészet az abszolút a mély tartó izmokat és a gerinc melletti izmokat terheli meg, úgy nyilván kiskoromban rengeteg hátfájdalommal küzdöttem, de már akkor is ugye ajánlották a sportlövészet, mert a gyógytornát, valamint ugye a gyúrónak a használatát, uh-huh. A lazítást, valamint egyébként a futás is nagyon jól ki tudja mozgatni az apró izmokat.
Sajnos, ez egyetlen sportágban sem lehet kihagyni a futás, mint kellemetlen tényezőt.
Nálunk a legfontosabb az tényleg a mélytartó hátizmok megerősítése, mert onnan indul el a stabilitásunk.
Világos. Na, ha már stabilitás is a szóba hoztad, hogy az egyik dolog, amit a stabilitás mondjuk így megtámogatja, az a felszerelés. Amely gyakorlatilag egy, hát nem is azt mondom, hogy egy ilyen bádogemberszerű mozgást kölcsönöz nektek, de az tény is való, hogy mondjuk nem tudtok beleugrani, mint egy tornász a kis könnyű tornaruhájába, úgyhogy most legyen az a következő feladatunk, hogy elköszönök tőled röviden, jó. És ezt a bádogember cuccod azt magad húzod, amit majd közelről megnézünk, és elmondasz, hogy mi miért ilyen
egyébként
fontos.
Egyébként sokan fekete lovagnak is szoktak hívni, azért, mert egyébként nagyon sokan fehér ruhában lőnek, aha. Nekem kivétel egy fekete ruhám van.
Jobban megy a helyet az a sötét.
Szerintem is egyébként jobban. És hát tényleg, mint egy lovagi páncél, úgyhogy most megyek és fel is öltözöm, és akkor utána jobban be is tudom neked mutatni.
Nagyon kíváncsi vagyok utána dolgokat. Valóban, hogy mi is történik, meg ezt jár egy nagyon furcsa cipő, és az is olyan, mint egy holdjáró. Na lássuk. Okay. Köszönöm. Na, hello, újra Zalán. Vasember, vagy inkább bőrember megérkezett.
Hát, vasember, igen, ahhoz is szokták hasonlítani, mert tényleg nagyon nehéz ebben a felszerelésben normális emberként sétálni.
A kertedet sem nagyon tudod megbehajlítani,
hát
azt nézd, alig-alig.
Hát egy picit alig. Azért lehet, igen, de ennyi a maximum.
Vicces az a cipő is, tehát nagyon durván hát, néz ki.
Aha. Ilyen rocker csizmas hasonlít kicsit, meg ilyen holdjáró.
Igen, csizma, kifejezetten a holdjáró, vagy
nagyon
sokat
nagyon kemény talpa
olyat.
Van, tehát azért, hogy itt lehetne kapogni vele.
Ez tulajdonképpen a stabilitás.
Igen,
minden abszolút. A stabilitásról szól, mi? Uh-huh. Azt nézem, hogy nagyon különösek ezek az anyagok, és most ne azért fogdoslak, ne arra, úgy, hanem ugye itt a bőr, hát figyelj, ezen körmöt tudnék reszelni, már ne is arra, úgy. Ez mi ez a durva spröld?
Hát ugye
dolog?
Ez is azt segíti elő, hogy amikor a váltám azt ide behelyezem, akkor az a lehető legjobban ott legyen,
meg.
És ne az legyen, hogy egy... Mondjuk egy ilyen anyagon azért aha, elcsúszhatna. Aha, nem azt mondom, aha. Hogy elcsúszna, de benne van.
De mondjuk például ez, mert ez meg ilyen velúrbőrszerűség.
Igen, itt, ugye ez a rész ez annyira nem ad hozzá stabilitáshoz, úgyhogy ezt lehet puhítani.
Ez legalább egy picit ott a szíved környékén
valami. A hátrész ugye a legkeményebb, mert ugye, ahogy mondtam, ugye a mélytartó izmokat is ezt tartja ott a legjobban.
Aha. Nagyon kemény.
Hát,
és persze teljes feliratozásra, hogyha látunk téged, ugye egyrészt a nemzeti zászló. Óriási. Még ez itt mi? Ez miért kell ide?
Az például az 50 méteres aha. Lövészethez kell, mert amikor ugye fekvő, térdelő helyzeteket lövünk, akkor nem mindegy, hogy mennyire feszes itt a jobb vállunk, és ezzel tudjuk szabályozni.
Még, tehát, még megráncigálom a vállamat.
Akkor itt van a vállam, és akkor igen. De a 10 méteren ez nem befolyásol semmit.
Azért ez hálás dolog lehet ezt levenni, nem?
Levenni
szóval az jobb. Az öröm, amikor a végén le tudod venni a felszerelést.
Hát ugye főleg akkor, amikor ugye az 50 méteres verseny, ez mindig nyitott téren van, kint van, aha. És hát nagyon sokszor vagyunk olyan országból, tényleg 30-35 fok is simán van, és akkor ezekben a ruhákban, 30-35 fokban másfél órán keresztül ott kell állni,
hány
és akkor versenyezni.
Hány kilót vesztesz így egy ilyen?
Rengeteg vizet ledobunk, és akkor ilyenkor próbáljuk bázikával visszapótolni ugye az elvesztett magnéziumot, meg vitaminokat, persze. És akkor...
De hát ezek mind kellenek a stabilitáshoz, tehát anélkül magnézium meg egyebek nélkül gyakorlatilag az ember...
Akkor nagyon jó érzés, akkor kigombolkozni, és akkor
eldobni
minél messzebb a lövészruhát.
Óriási. Na, megérkezett akkor ezek szerint vasember, bőrember, fekete lovag és az ő legendája, és akkor gyakorlatilag beáll a lőállásba. Egyébként a normál edzésnapon ugyanezeket a cuccokat kell viselni?
Igen, minden ugyanaz.
Tehát nem lehet megúszni ezt.
Hát ez muszáj, igen. Rendben. És ugye itt láthatjuk azt a találat, jelzőkészüléket, amiről ugye beszéltem, uh-huh. És ugye ebbe van bekalibrálva.
Arra, hogy felkeverem a szememet, ez már így.
Hogyha ezt a lapot ide nekem, akkor úgy...
Igen.
Ugye ez a lap van alapvetően kint abban a zöld dobozban.
Tehát és
ez
ezt az átmérőt látom ott.
Igen, az a fekete
az a
kör, ez valóságban, hogy itt kézzel fogjuk. És ugye az pedig, ez a monitor pedig azt mutatja nekünk, és az az icipici kis pöttyöt a közepén, ez? Amit így nagyon nehéz azért szabad szemmel látni, de ki lehet ugye nagyítani, akkor pedig az a 10-es pötty. És ugye a lövedékünk ebben a formátumban így mint egy karika csapódik ugye be, uh-huh. És hogyha ez a körünk eléri azt a kis pöttyöt, az 10,0, az azt jelenti, hogy már 10-es lőttünk, és akkor beszélünk mértani ilyen tökéletes lövésről, hogyha a karika az ezen a másik karikán belül van, és az a 10,9, nekünk minden egyes lövésünkkel arra kell törekedni, hogy a lehető legközelebb legyünk a 10,9-hez.
Tehát, hogy ezen a kis icike-picike valamint benne.
Igen, ami alapvetően ekkora, és még ez így is ki van nagyítva.
Igen. Ennyire. Hát ez elég kemény, hallod-e? És ezt hányszor?
60 lövés az olimpiai versenyszámunk. Hát 60-ból 60-szor hozzá kell érni, de ugye már sokszor az sem elég. Most például januárban voltam egy olyan világkupán, amikor 60-ból 60-szor 10-es lőttem, és 9. vagy 10. helyezést értem el, mások jobban belül voltak.
Ezzel?
Így van, igen. Tehát már sokszor az sem elég, hogy 60-ból 60-szor hozzáérsz, hanem itt tényleg a mérteni tökéletességre kell törekedni.
Te voltál junior világcsúcstartó, ha jól tudom.
Voltam felnőtt világcsúcstartó is, de az másfél óráig, tehát azért az nem volt egy hosszú életi buli.
Hoztam mindenit, másfél óráig?
Megdöntöttem egy olyan világcsúcsot, ami már egy éve fönnállt.
Aha.
És
gyorsan jönnek a világcsúcsok?
Nem egyébként. Nem tehát egyéb. Én akkor, amikor ezt meglőttem, úgy voltam vele, hogy na most egy fél évig, egy évig biztosan világcsúcstartó leszek, ezt nagyon nehéz lesz megdönteni. És a következő sorozatban jött egy kínai 18 éves srác, és jól levert a világcsúcsomat, úgyhogy másfél óráig világcsúcstartoltam felnőttben is.
Hát mondjuk ezt azért bármiben is nagyon kevesen tudják elmondani magukról, hogy valamiben a világ legjobbai voltak, tartották a világcsúcsot, még ha másfél óráig is, de tavaly letaroltad azért a mezőnyt itt az Európai Játékokon, a 4 aranyérem. A legeredményesebb versenyzője voltál egyébként az egész magyar delegációnak, akkor kezdtük így felkapni a fejünket, már bocsánat, hogy azt mondom, hogy ki ez a Pekler Zalán? Honnan jött? Mit csinál? Hogy tudja ezt? Innen mi kell akár számban, akár lövésben, azt meg körül lehet sejteni, hogy mi kell egy olimpiai éremhez?
Hát nagyon nehéz megmondani, főleg egy ilyen sportágban. Nagyon sokszor azt szokták nálunk mondani, hogy nagyjából azon az olimpiai napon, amikor versenyzünk, olyan 20 versenyző képes arra, hogy megnyerje ezt az olimpiát, mert nem csak Petra ezzel uh-huh. tud mondjuk 633-at uh-huh. lőni, hanem 25 másik vetélytársam is azt a világon.
Ez azért durva, mert ugye egy úszódöntőben is 80 vannak, ugye egy mondjuk egy sprint döntőben is azért 8-9, attól függ, mert előfordul néha, de tehát, hogy ott nincs is több embernek lehetőség arra, hogy nyerjen állatok, ha jól értem, 20 emberből bárki.
Hát, ugye úgy van, 8 ember kvalifikálja magát nálunk is a döntőbe, viszont az, hogy ez a 8, az hogyan derül uh-huh. ki, az tényleg 20-30 emberből jön ki, és uh-huh. nem úgy van, hogy én tudom, hogy én mondjuk 1-24-et tudok úszni, és akkor az uh-huh. az én időm, hanem itt 25 ember is meg tudja úszni, hogyha aha. így lehet mondani, az 1-24-et. Úgyhogy nagyon nehéz, és az dönti el szerintem, hogy kinyeri az olimpiát, hogy aznap ki van a legjobb mentális felkészültségben, ki van a legjobban toppon fejben, és ki tudja a legjobban megcsinálni azt a technikát, amit otthon gyakorol több 10.000-szer, 100.000-szer.
Na, hát elmondod, hogy egyébként ebben a technikában egy külső szem mit segíthet. Csapjunk a lovag közé, nézzük meg, hogy tulajdonképpen mit is kell csinálni, hogy az ember fölveszi ezt a kis 5 kilós jószágot.
Az első lépésünk, hogy felvesszük a testhelyzetünket. Aha. Egyébként ez az állvány arra van, hogy azért kicsit óvjon mi? Minket, és uh-huh. hogy azért ne kelljen ezt az 5,5 kilós puskát másfél órán keresztül tartani. És ugye egy szép nagy terpezbe veszük fel az alaptesthelyzetet. Uh-huh.
Ez megint a stabilitás, ugye?
Hát igen, és ugye...
Te csípőtér, meg ez a fordulós mozdulat mindig eszembe jut ilyenkor, hogy ezek azért nem kifejez...
Ja, és hát főleg, ebben egy ilyen kis... főleg ebben a ruhában azért nem egy balerina az ember. És hát a terpesznek a szélesség az egyénfüggő abszolút. Ha. Mindenki megtalálja, hogy kinek hogy a legstabilabb. Nekem ugye ez. És ugye ilyenkor kerül be a váltam az ebbe a bizonyos ilyen kis mérgipapírszerűségből, hogyha lehet így mondani. És akkor innen vesszük fel a testhelyzetet, hogy az állványról szépen magunkra emeljük a puskát.
Uh-huh. Ő? Mikor kerül a...
Igen. Hát, ugye általában egy edzést úgy szoktunk kezdeni, hogy egy 5-10 percig azért nem szoktunk lőni, hanem inkább ilyenkor az izomtónusainkra fókuszálunk, és próbáljuk a lehető legjobb izomfeszességeket megtalálni magunkban, hogy minél jobban megálljon a kezünk. És amikor már úgy érezzük, hogy na, akkor megvan a mai napunk, hogy jók az izmok, jó a fej, akkor tudjuk elkezdeni a lövészetet.
Ez komoly, tehát ez kell egy 5-10 perc, hogy az ember azt mondja, hogy és ezek belső mély izmoknak a feszességét
igen,
keresed?
Igen, igen. Tehát, érdekes. Ugye sokszor az ember beesik mondjuk a lőtére, ugye vezetett előtte, tömegközlekedett, vagy dolgozott, bármit csinált, akkor azért teljesen ezer felé van az ember feje, az izmai, és akkor kell az 5-10 perc, hogy kicsit visszataláljunk önmagunkhoz, ez a legjobb megfogalmazás, és amikor megtaláltuk magunkat a lőállásban, akkor tudunk elkezdeni tényleges edzésmunkát csinálni.
Össze kell szedni az egész komplex izomzatodat, szervezetet, fejedet, koncentrációdat és minden egyebet. Oké, és akkor jönnek a...
És ő pedig a lövedék. Ugye ők ólomból készültek, ők 4,5 mm-es sima légpuska lövedékek. Uh-huh. Ugye ez nem számít tűzfegyvernek, ilyet igazából bármilyen ember vehet magának.
Aha. Szóval akkor nem ilyennel lőnek szarvasra?
Nem.
Vadászat, by the way. Azért elég rendes oda tudná pörkölni a beképzelt nagy vadászoknak, nem?
Szerintem azért igen jó lennék benne, de valahogy engem mi sose vonzott a vadászat. Tehát, hogy még nem jutottam el arra, lehet, hogy abba a korba, hogy elkezdjek vadászni. Uh-huh. Van pár olyan, például Pén István, ő nagy vadász, ő azért... Róla tudjuk, ő imád kijárni, de valahogy engem ez még egyelőre elkerült. Nem akarok még egy másik puskával is akkor kimenni, és akkor megnőni. Uh-huh. De van, aki meg ezt szereti.
Tehát, hogy ez is embervállalás. És ott egyébként tényleg ki is derül? Tehát mondjuk koca hobbi vadászok között, aki megy egy Pén István, akkor gyakorlatilag egyértelmű, hogy mindent ő lő le előlük? Vagy hogy szokott? Hogy van ez?
Szerintem azért kijön, hogy ő azért sportlövő, tehát azért handicapből indul, hogy azért már több tízezer lövést leadott élete során, de hát hogy azért nem minden az, mert az más fegyver, más távolság, más lőszerek, uh-huh. úgyhogy, de azért könnyebb neki.
Na most már szerintem megtaláltad az izomtónusodat, ha persze nyilván nem, ez csak én.
Ilyenkor még egy párat célra szoktunk tartani, hogy megnézzük, akkor tehát egy rendes célzás, csak ugye lőszer nélkül.
Aha, na nézzük akkor. Most elcsütötted? Uh-huh. Ja, ez volt ez a kis pötty hang,
hát
ugye?
Igen, de hogyha majd ugye lövedék kerül be, akkor azért már tehát ilyen hangja lesz annak már.
Ez kicsit más, való igaz.
Igen.
Mert hogy ugye itt azért a nyomás, pontosabban itt, ugye? Azért
igen, ami a sűrített levegőnk ugye ebbe a palacból van, és ez 200 bar nyomást tud, ami hát százszorosan mondjuk egy személygépjármű kerekének a nyomása.
Az kemény.
Igen. És ugye egy elektromos sütéssel működik, ezt tölteni szoktuk. Uh-huh. Tehát ez is azt szolgálja, hogy nem mechanika legyen benne, hogy ne kopjon el, ne az legyen, hogy verseny közben szétmegy a sütés, hanem ez örökké elnyűhetetlen.
60 lövés, 60 töltés.
És így mindig meg szoktuk nézni a lövedéket, miatt berakjuk a puskába.
Lehet, hogy hibás?
Hát igen, mert ugye ezek a gyárak millió, több 10 millió lövedéket legyártanak, és hogyha meg van nyomódva, akkor azt már nem rakjuk be, mert annak már más a ballisztikája, tehát az már nem olyan szépen fog kimenni.
Azt a mindenit.
És ugye itt minden század millimétert
számít. Hányos munkatárc, azért mindent tudni kell, minden apró részletnek jelentősége van. Nem, ez nem a ideges emberek sportja, ez egészen biztos. Oké, és akkor hova megy be ez a kis apróska kis lövedék?
Ez ide ment be.
Ezt
felhúzzuk, berakjuk ide a lövedéket, és akkor csak rácsukjuk. És akkor ez már töltött fegyver is. Ugye?
Értem.
És ugye az első 5 lövés nagyjából az, amíg megtaláljuk egyáltalán a tábla közepét, mert Most például egy másik lőtéren voltam utoljára, és nagyon sokszor lőtér és lőtér között is van különbség, uh-huh. és ugye ilyenkor ezzel az eszközökkel tudjuk kicsit a találatunkat középre húzni, uh-huh. Uh-huh. de sokszor ugye az első lövés az még ilyen.
Ez most 9,6?
Így van, igen, igen.
Az azért nem rossz így elsőre, nem?
Hát azért az egy rossz lövés.
Azért rossz lövés?
Ezt meg kell mondani.
Jaj.
De az első, az vadászok szokták mondani, az hideg lövés még, úgyhogy.
Aha, értem. Jó, oké, persze, hát ez. Uh-huh. Most már azért balra indultál.
Igen, igen, szép lassan. Uh-huh. Hát ugye még nekem is össze kell állnom, tehát így, olyan apró izmok dolgoznak itt ilyenkor, hogy azoknak kell egy kis idő, hogy megtalálják magukat.
Uh-huh. Most már értem, miért mondják ezt a fura nevét, hogy ez a pofadék, hogy az ember konkrétan rá helyezi az egész arcát ide, ugye?
Így van, igen. Hát ugye a fejünk, ez egy elég nehéz részünk.
De kell, állítólag.
Hát igen, igen. Úgyhogy, és ugye... annak a nagy része, nem az egész súly, azért ezen van rajta. Aha. Mert például, hogyha nagyon rányomnám, akkor ugye, mivel olyan nehéz az ember feje, akkor azzal el tudnám rontani a lövést.
Aha, elhoznám.
Tehát egy olyan állapotba kell ráhelyezni a fejemet, hogy teljesen nyugodt, pihent, hogy itt még aludni is tudnék igazából, de azért nem helyezkedek rá teljesen.
Ugye itt most azért a háttérben lehet hallani, hogy még egy egyik másik pályán megy az edzés. A zajok mennyire zavarják meg az embert? És egyáltalán versenye mennyire zajos műfaj, mert hát ugye nem úgy van, hogy egy szem egy magadban állsz ott, hanem ugye 1 méter 20 centire, ha jól tudom, állnak egymás mellett
hát
a versenyzők.
Hát ezt meg is megmondani neked, de azért ilyen 80 lövő, mondjuk egy világbajnokságon azért össze tud jönni egy sorozatban. Most például nem használok füldugót, de egyébként minden versenyen és minden edzésen benn van egy ilyen uh-huh. füldugó, és ez ugye az én fülemre lett kiöntve, úgyhogy elég jól leszűri az
zajokat. De a füldugónak abban is van jelentőség, mert azért ez egy zajos műfaj, valljuk meg. Ugye most én nyilván csak alig pár lövést hallunk, mi meg távolságra is vagyok tőlem, de azért halláskárosodás az összejönne?
Ezen még nem, a légpuskával még nem, de amikor a tűzfegyvert lőjük 50 méterre, és mondjuk nem használnék füldugót, akkor nagyon könnyen összejön a haláskárosodás. Meg elég gyakori dolog a lövőknél, hogy már egy 40-50 éves korban már gyakran visszakérdezünk, hogy tessék.
Tessék mondani, halló, hogy?
Még a füldugó is azért
füldugó is, aha.
Nyilván nem zárja ki teljesen az összes zajt.
Oké. Okay. Hát ma már azért ugye olyan apró berendezések vannak, és nagyon sok sportoló ugye használ mindenféle fajta lenyugtatásra, zenét, ilyesmi, bármi ilyen. Lehet, erre van lehetőség a versenyen akár?
Magán a versenyen nincs, előtte lehet. Tehát előtte kell a lehető legjobb mentális állapotba bekerülni, minél hamarabb. Uh-huh. És előállásban igazából már teljesen magadra vagy utalva. Itt már bedugod a füledet, és csak te vagy és a tábla.
Okay.
És még azt meg tudod tenni, hogy ha mondjuk nem megy annyira, vagy hogyha jól is megy, de megteheted, akkor lerakod a puskád, és kimész, kicsit beszélgetsz az edződdel. Uh-huh. Hát ő azért mondjuk olyan,
ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az edző szerepe valójában, hiszen itt azért tehát nüanszoknál egy kisebb nüanszok döntenek. Tehát mit tud? Nyilván, amíg föl kell nevelni egy 9 éves Spekler Zalánkát odáig, hogy mondjuk junior világcsúcstartó legyen, addig alapvetően meg kell tanítani a szakmát, én ezt értem. De amikor már valaki pontosan tudja, hogy mit kell csinálni, akkor mit lát a külső szem?
Hát pont a külső szem lényeg a legfontosabb. Tehát mivel nagyon monoton sportág van, tehát egy fél év alatt 10-valahány ezer darab lövést ellövök, és sokszor 10 000 lövés alatt én magam már nem is veszem észre azt, hogy mi az én hibám, mert már annyira ebbe a mozdulatba vagyok benne, meg annyira itt van a fókuszom, hogy én nem is látom, hogy mit hibázok, és kívülről egy pár méterről lehető legkönnyebb megmondani azt, hogy én mit is hibázok.
Például mik a gyakori hibáid most? Ne hallják a ellenfelek, de...
Hát ugye nagyon...
Úgyis csak te tudsz rajta javítani.
Sok apró részletből áll össze maga a lövés, aha. sok apró mozdulatból, és sokszor egy adott mozdulat megy mondjuk el. Tehát nagyon fontos például egy példának felhozni, hogy amikor ellőjük magát a lövést, akkor nagyon fontos egyfajta úgymaradási folyamat, ami azt jelenti, hogy rezzenéstelenül viseljük azt el, hogy kimegy a lövedék a fegyverből.
Aha.
Tehát
nem rántasz rá, kapod el a fegyvert.
A sok kezdő például úgy csinálja, hogy amikor ellövi, akkor már azonnal le is rakja. És ez ugye egy elég nagy hiba, mert még ott kell maradni egy fél, egy másodperc is bőven elég, mert ugye a lövedék annyira gyors, hogy ez már kimegy. Csak ugye itt jön az, hogy az agyunk sokkal gyorsabb, mint maga az izmaink, és hogyha már én tudom, hogy ezt fogom csinálni, akkor azt a mozdulatot sokkal hamarabb el fogom kezdeni, és akkor már...
Fejben.
Így van, és akkor már befolyásolni fogja a lövésemet.
Ott maradási képességet.
Az is óriási. Fontos, igen. És mondjuk, hogyha ezt nem teszem meg, akkor kimegyek, ő mondja, hogy akkor most figyelj oda, mert az úgy maradásod most nem annyira hosszú, mint amennyinek kéne lennie, akkor figyelj arra. És ezeket nagyon könnyű kívülről észrevenni.
Óriási. Most elégedettek vagyunk a 10,7-tel?
Igen, már azért haladunk szépen a közepe fele. És ez már majdnem egy tökéletes lövés. Ugye még mindig hiányzik egy, hát meg nem mondom, de egy 100 milliméter környékén járhatunk már.
Ebből egy 60-at azért az nem ölne rossz ebből a fajtából, mi?
Hát és ugye a világcsúcsom az az, hogy mondjuk itt van ez a 10-5 és a 10-7, és a között volt mondjuk az összes 60 lövésem. És ugye ez egy 10-5 itt lent, és ez egy ekkora hibácska csak, tehát ez szabad szemmel szinte, hát igen, nagyon nehezen észrevehető.
És hogy kell felébredni arra a napra, hogy az ember így lőjön?
Hát, nyugodtan. De már ugye szerintem az előtte lévő este elkezdődik már a felkészülés, akkor már csináljuk azért az autogén tréningeket lefekvés előtt, valamint én nagyon gyakran leszoktam mozizni magamban már a következő napomat, és akkor ahhoz kicsit ragaszkodva.
Levetíted a kis filmedet, a belső filmedet, és látod, mi fog történni?
Hát szép lassan a felkeléstől a reggelin keresztül mindig, mindenen, és akkor nagy meglepetés, mert nem nagyon érhet, de akkor sincs semmi, hogyha más.
Talán, hogy a 6 órát eltöltesz a lőtéren, mellette még mennyit foglalkozol az elméddel, meg az autogén tréningen, meg az egyebekkel?
Hát muszáj karban tartani, mert ugye itt ilyen olyan apró ideg pályák alakulnak ki, hogyha az ember ezt nagyon gyakran csinálja, ami nagyon hamar is le tud bomlani, tehát például, hogyha mondjuk egy-két hetet kiadjuk egy ilyen autogén tréningekbe, valamint ilyen testpásztázó meditációkban, akkor azok az idegpályák szépen eltávolodnak egymást, és kezdhetem előre a munkát.
És ezeket a szakembereket hol találtad meg, akik ilyeneket tudnak neked tanítani?
Hát szép lassan évek során azért hál' Istennek összehozott a sors olyan emberekkel, akik nagyon sokat tudnak adni nekem. Jelenleg ugye az edző Miskolci Julianna, ő olimpikon, Európa-bajnok sportlövő, hál' Istennek, úgyhogy szakmaveli. Úgyhogy nagyon sokat tud segíteni, valami sportpszichológussal is dolgozom, együtt ő Szilárdi Katalin, aki pedig ugye nevelt olimpiai bajnok kajakozót, úgyhogy mint edző is szerintem tudja, hogy mi vissza sikerre, valamint ugye már mentálhigiéniás szakemberként is dolgozik, mint sportpszichológus, úgyhogy nagyon sokat tud ő hozzáadni a mentális toppon létemhez.
Abszolút. Egy szünnapodat áldozod ránk, úgyhogy már igazán nem akartunk rávenni, hogy az 50 méteres pályán is beöltöz és megmutasd, hogy milyen ez a helyzet. Viszont most így nagyjából fél úton járunk, ezt azért így érzékelni, hogy milyen messze van ez az 50 méter, ez elképesztő, és szabad szemmel lőttök?
Igen, ugye ez nagyon fontos kiemelni, hogy semmilyenféle nagyítást nem használhatunk még ugye 50 méteren se, de nem is létszükséglete az egyébként, hogy nagyon jó szeme legyen az embernek a sportlövészethez, mert...
Szemüvegesen is lehet jól lenni?
Lehet, mert dioptriás lencsét lehet hozzáigazítani ugye a fegyverünkhez, és akkor igazából olyan, mint egy szemüvegben nézne bele az ember. Bár nekem, hál' Istennek, ilyenre nincs szükségem, mert amikor voltam... Ugye
fiatal vagy még, mondjam.
Meg amikor voltam szemvizsgáltam, akkor azt mondták, hogy ilyen 110%-os a szemem, úgyhogy... Tehát szinte még jobb is, mint egy átlag embernek.
Az nem rossz. Na most ugye ez az 50 méter az, ahol a kvótát szerezted az olimpiára, és azért ezt ne felejtsük el, hogy ellentétben a másikkal itt 3 testhelyzet van.
Így van, ugye itt térd előtt lövünk, fekvőt és állót, pontosan ugyanebben a sorrendben. Ugye itt a 10 méterre is nagyon sokat kell öltöznünk, meg készülődnünk, de az 50 méteren ez szinte egy exponenciálódik, tehát iszonyat sok elpakolás van, meg készülődés. Hiszen például 10 méteren egy darab váltámaszt használunk, 50 méteren 3-at.
Mi az a térdelő póz? Most a fekvés, azt nem kérem tőled.
Hát a térdelő póz az nagyon egyszerű, hogy a bal lábunk elő van, így van alapvetően egy tértpárnánk, amire rárakjuk a jobb lábunkat, és így szépen ráülünk a jobb lábunkra, de alatta van egy tértpárna, és akkor ebben a pózban. Lövünk térd előtt. És ugye ezt is elég sokáig fenn kell tartani, és ezért ez már fájdalmas, mert ugye még rád jön a 7 kilós fegyvernek a súlya is.
Mert ott az 7 kilós, nem is 5, mint amit az előbb emelgettem.
Így van, tehát ott egy 1,5-2 kiló még rájön a fegyver súlyára, valamint ugye itt például a saját lábadon ülsz, tehát hogyha mondjuk azért itt a plusz kilók jobban tudják nyomni a lábadot.
Akkor azért a kondíció, figyelni, hogy az embernek versenysúlya legyen, az számít?
Abszolút, igen.
És ezt mivel éritek el? Futás?
Hát a fizikai edzések nagyon fontosak. Futást és saját testsúlyos edzések a legjobbak a sportlövészetben, mert hogyha elkezdesz nagy súlyokkal dolgozni, akkor merevek lesznek az izmaid, és nem tud majd úgy stabilizálódni a kezed előállásban, mint ahogy kéne.
Meg azok a fölösleges izmok nem is nagyon kellenek nagy valószínűséggel, hanem hasznos izmok kellenek. Na jó, akkor mondhatjuk azt, hogy most ha a Párizsi olimpiát nézzük, akkor azért ez a te favorit számod, tehát az 50 méteres versenyszámok lesznek azok, vagy még bármi lehet?
Úgy gondolom, hogy még bármi lehet. Tavaly mind a két versenyszámban nagyon jól remekeltem, tehát mind a két versenyszámban voltak jó eredményeim. Ugye 50 méteren szereztem a kvótámat az Európa játékokon, akkor hát szinte taroltam a mezőnyt azon a versenyen, akkor tényleg nagyon jól ment. Nyilván, ha utána kérdeznek meg, akkor azt mondtam volna egyből, hogy hát 50 méter egyértelmű, Párizsba jövünk. De azóta azért a 10 méteren és még előtt is sokszor bebizonyítottam, hogy az is nagyon jól tud menni, például a világcsúcsom a 10 méteren lőttem. Úgyhogy szerintem mind a kettőben benne van a nagy eredmény. Nyilván ez majd előtte fog kiderülni, hogy éppen melyik is megy a legjobban. De hát majd Párizs után nyilatkozok erről, hogy akkor melyik is a favorit.
Jó, hát azért addig is figyelni fogunk még rád, mert ezt még addig, ugye 50 méteres EB, ha jól tudom, pont éppen az még hátra van.
Igen.
Kik a nagy konkurensek? Mert ugye arról szó esett, hogy itt most az európai mezőnyt letaroltad. Azt is hallottuk már, hogy volt, hogy kínai javította meg, ugye az éppen friss világcsúcsodat. Szóval honnan várjuk? Vagy adott esetben éppen a magyar mezőnyből van olyan konkurens, aki hát legalább megcsípheti mondjuk előtted.
Abszolút.
Vagy közvetlenkedésztetve azt az érmet.
Szerintem ez ilyen kimondatlan merészálmunk így itthon, hogy mondjuk Pén István ketten álljunk a dobogon az olimpián. Én nagyon örülnék neki. Én akkor is örülnék, hogy ő megnyerni az olimpiát, én ezüstérmes lennék, nekem az is már egy fantasztikus
dolog lenne.
Jó
barátok vagytok?
Hál' Istennek igen, úgyhogy így azért könnyebb a felkészülés, hogy nem úgy tekintünk egymásra, mint ami ellensége, hanem mint egy egészséges vetélytárs, akivel meg amúgy a civil életben nagyon jó barátságot ápolunk.
Egy ilyen befele forduló műfajban, mint a tiétek, azért van barátság, tehát tudtok?
Nehezebb azért így
kialakítani. Nem vagytok olyan oldódós alkatok?
Igen, azért szerintem, hogy pár évnek el kell tenni, hogy az ember is szépen feloldódjon, de hál' Istennek nagyon jó barátság van például vele is, úgyhogy nekünk szerintem most az a fő cél, hogy mind a ketten egy jó olimpiát zárjunk, de hát azért nem csak a magyarok vannak a világban, például a kínaiak eszméletlen jók, ők mindegyik versenyszámban nagyon jól tudnak lőni, úgyhogy ők mindig nagy favoritok egy-egy olimpia előtt. Őket nehéz legyőzni, de azért sokszor bebizonyítottuk már, hogy azért őket is le tudjuk nyomni.
Hát és ebben a műfajban persze nem csak barátság van, ami szépen lassan alakul ki, hanem brutális ellenségeskedés is. Ne haragudj, de muszáj szóba hoznom, mert hát szomorúan, de tényleg az elmúlt években az egész sportlövő szakág, az egész sportlövő sport gyakorlatilag a pénisidi vitától és ellenségeskedéstől volt hangos, amelyet, tehát azt mondom, hogy egy gordiuszi csomóval átvágtak azzal, ugye, hogy Csidi Péter most már nem is magyar színekben versenyez. Hogy érintett ez titeket, a sportágat, téged, hiszen azért egy barátról, csapattársról is van szó.
Nagyon nehezen érintett igazából szerintem mindannyiunkat ez a történet. Ugye én főleg kicsit részese is voltam, hiszen ugye az indiai világkupán ott nem álltunk ki a döntőben hárman. Ezt azóta nyilván bánjuk, mert nem így kellett volna azt a konfliktust ott elrendezni, ott versenyeznünk kellett volna, és utána megoldani a problémáinkat.
Ott ez egy kvázi tiltakozás volt a botránnyal kapcsolatosan?
Igen, abszolút. Ott Pén István mellé álltam, ezt mai napig igazából itt tenném, csak nyilván a verset le kellett volna lőnünk, ebben hibáztunk. Azóta már azért nyilván beszélgettem olyan emberekkel, akiknek sokkal több tapasztalat van. Én egy 21 éves fiatal srác voltam, aki igazából mint sportdiplomáciát nem is nagyon tudta, hogy hova tenni. Azóta én is sok mindent láttam, sok mindent tapasztaltam, máshogy kezelnék sok mindent.
De ilyen nagyon csúnya doping történetről volt szó, nem akarok most ebben mélységbe menni, mert túl sokat is szólt a sportág erről, de a lényeg, hogy ez ilyen szempontból a konfliktus a két versenyző között már mögöttünk van.
Úgy gondolom, hogy igen, és a lövészet nagyon sok rossz sajtót kapott, rossz reklámot, de most szerintem az utóbbi időkben meg mindannyian azon dolgozunk, hogy a hírnevünk azáltal épüljön, hogy hogy nagyon jó eredményeket érünk el, és szerintem most jó úton haladunk, és egyre többet inkább azért beszélünk a lövészetről, mert eredményesek vagyunk, nem pedig azért, mert valami csúnya dologból vagyunk éppen benne.
Még egy kérdés föl kell tennem, mert ez ilyen pletykák is a témával kapcsolatban a napvilágot látok, hogy létezik az, hogy ugye a már külföldi színekben versenyző Sidi Péter azért egy ilyen külföldi viadalon még most is mindent elkövet, hogy a dolgotokat, vagy Péni Pisti dolgát megnehezítse, tehát, hogy mögé el, közel áll, zavarkodik, és a többi, és a többi, és természetesen úgy, hogy nem ismerem ezt, tehát ezt most nem pletyka, és ezt akarom mondani, hogy van-e ennek valóság alapja, illetve inkább azt kérdezem, ha a személyektől el is vonatkoztatunk, hogy meg lehet zavarni rossz szándékkal, rossz akarattal az egyik versenyzőnek a másikat, tehát be lehet avatkozni tulajdonképpen?
Próbálkozni lehet ilyen eszközökkel, szoktak is páran ilyen eszközökhöz nyúlni, de hát mi profi sportolók vagyunk, mi igazából, amikor bálunk előállásban szinte gépként működünk, ez Pén Istvánról is elmondható, és rólam is, és csak egy dolog jár a szemünk előtt mindig, hogy egy adott versenyen győzzünk, és nem foglalkozunk semmiféle külső tényezővel, hogyha bárki minket zavarni szeretne, akkor tegyen csak nyugodtan, mi a dolgunkkal foglalkozunk, és azzal, hogy Magyarországnak a lehető legtöbb sikert szerezzük meg, és a saját nevünknek is a lehető legtöbb sikert szerezzük.
Abszolút így van. És még egyszer csak egy mondatot ezzel kapcsolatban, abszolút nem szeretném, hogyha bárki bármilyen vádaskodással, hogy mondjam, illethetne minket. Ezt azért akartam föltenni ezt a kérdést, és a szereplőktől talán is vonatkoztathatunk, hogy mi az, ami még adott esetben zavaró tényező lehet egy világeseményen. De hát egy profi az koncentrál. Na de ha az a profi amatőr, mint te vagy a szónak egy másfajta értelmében. Hogy is néz ki a te napod, amikor éppen mondjuk a szabad napodon nem velünk vagy? Mert azért szerintem ez se egy általános dolog, már említetted egy picit korábban, ugye, hogy van munkád. Ha neked van diplomád, az mondjuk egy dolog, ugye az a te egyéni szolgálatnak köszönhető, de hát te azt a 6 órát, meg mellette még ugye az ezzel együtt járó mentális munkát úgy sűríted be a napod, hogy mellette dolgozol.
Minden nap igazából benn vagyok általában az irodában, vagy pedig, hogyha mondjuk edzőtáborban vagyok, akkor hát szinte home office, de hát ugye igen. Az edzőtábor helyszínéről home office-olok. Elég sok mindenbe próbálok belelátni, és próbálok is részese lenni, és ez pont azért van, mert hogyha az aktív sportolói életemet én befejezem, akkor én nagyon szívesen el tudom magamat képzelni egy hazai szövetség élén, inkább azért sportlő szövetség élén, mert azért mégiscsak legyen valami kapcsolódás.
A lövészetből nem élnél meg, ugye ezt azért kijelenthetjük.
Jelenleg, vagy pedig
jelenleg.
Azért meg lehet e-mail ámmal, nem mondom azt, hogy egy jól kereső társaság vagyunk, de van egy szűk réteg, aki azért Magyarországon is ebből él, de pont emiatt azért nagyon fontos, hogy gondoljunk a jövőnkre, és legyen azért egy olyan lábunk is, amire bármikor ráléphetünk, hogyha a lövészettel valami probléma van.
Jó, hát ha jól értem, akkor amatőr státuszú versenyzőként szeretnél a csúcsra jutni adott esetben már a Párizsi olimpián.
Igen, és ezért nehéz így. Tehát nagyon sok olyan ország van, ahol mondjuk katonák, a sportlövők vagy rendőrök, és reggel 8-tól délután 4-ig edzenek, fizetést is kapnak érte, és élnek, mint hal a vízben. Igen. De nálunk ez azért nem így van itt azért keményen kell dolgozni, és így kell legyőzni a világot.
Számodra van olyan fontos ügy, vagy van az évnek olyan pontja, szakasza, amikor egy kicsit mindent félre tudsz tenni, ami lövészet, munka és egyebek, és igazából olyasmi fontos, ami érdek nélkül fontos. Ez nálunk a Charity rovat.
Charity. Think wise. Share smart.
Én nagyon családcentrikus embernek tartom magamat, imádom az egész családomat, és mindig nagyon szívesen megyek az a Komáromba, és szerintem így a család szeretetről nagyon hamar karácsony jut először az ember eszébe, és karácsonykor nagyon-nagyon előszeretettel szoktam adakozni, főleg ugye a szegény embereknek. Például most karácsonykor is jó pár bevásárlókocsit megpakoltunk a mennyasszonyommal, és láttuk a templomba, valamint ugye olyan szervezőknek, akik aztán el is juttatják tényleg a szegény emberekhez azokat az élelmiszereket. Ezt mindig is szívügyemnek tartottam, hiszen azért ne legyen olyan ember, aki karácsonykor éhezik, és tényleg nélkülöznie kelljen. Nyilván így is van, és nyilván egy ember nem tud mindent megoldani, de én úgy azért már kicsit nyugodtabban alszok, hogyha tudom, hogy én minden magamtól telhetőt megtettem annak érdekében, hogy mondjuk valakinek jobbá tegyem a szeretet ünnepét.
Charity. Think wise. Share smart.
Nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad nekünk, és ha már szóba hoztad, akkor a mennyasszonyod lesz az első, akit Párizsban felhívsz?
Igen, igen. Nagyon nehéz pillanatokban és nagyon jó pillanatokban is számíthatok rá. Egyébként ez egy friss dolog. Szerintem egy hónappal ezelőtt volt a lánykérés.
Úgyhogy
köszönöm szépen, hogy köszönjük szépen. És hát igen, azért rá mindig lehet számítani, és a családom mellett nyilván ő az első számú szurkolom.
Akkor még egy mondatot mondjál nekem, hogy azon a képzeletbeli filmen, amely a párizsi olimpia előtti este lesz, a verseny számaid előtti este lesz, ott mit vetítesz magadnak?
Hát csak a nyugalmat, a nyugalom szigetén fogom elképzelni magamat, és ebből a szempontból azért nem vagyok egy jó vőlegény mondjuk, vagy egy nagyon jó családtag, mert én ilyenkor teljesen kizárok sajnos mindent. Hát nem sajnos, mert ugye ez a dolgom, hogy kizárjak mindent, akkor csak én leszek majd abban az ágyban, amikor le fogok feküdni a verseny előtt, és igazából le fogom mozizni az egész napomat, és...
És hogy záródik?
Győzelemmel.
Legyen így. Szívből gratulálok.
Köszönöm.
Az eddigiekhez is, és nagyon szurkolunk neked természetesen a párizsi olimpiára, és az addig vezető út minden részletében is.
Köszönöm szépen.
Hát Pepler Zalán az egyik legnagyobb magyar tehetség a hazai sportlövővilágban, akivel most alkalmatok volt megismerkedni itt a Csisztus Podcastban. Beleláttunk egy olyan világba, amiről tényleg nem sokat tudunk. De hát tudjátok, itt nálam ebben a műsorban olyan emberek, olyan történetek jönnek szembe, akik is, ahogy máshol nem nagyon. Kövessetek be minket a felületeinken, tudjátok, a Csisztus Podcast már ott van a TikTokon is, úgyhogy érdemes természetesen nézni és hallgatni minket. Csatlakozzatok, kövessetek, és jönnek az újabbnál újabb történetek. Sziasztok!
A műsor támogatói a Viktória Varga, a Komplett Optika, a Zema Porcelán Ékszerház és a Primus Labor.